Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, a 392. dicséretünknek énekeljük az első versét. Nem teljesen jól lett kirakva, tehát a 392. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből, a második rész 16. versétől a 22. versig eképpen. Hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén békességet hirdetett néktek, a távolvalóknak és közelvalóknak. Mert ő általa van menetelünk, mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek. Kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékává a lélek által. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, olyan megrendítő, ahogyan leirattattad azt a valóságot, amely lélekben, szellemben, a láthatatlan tartományokban fennáll, hogy bennünket, mint élő köveket beépítettél az Anyaszent Egyházba, és bár találkozunk vele a mindennapokban, látjuk annak fizikai valóságát, földi szemekkel belátható, érzékelhető valóságát, és mégis most nekünk a lelki valóságról beszélsz. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor ezt a látható, szemmel látható valóságot nézzük. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor, mert ilyen is, olyan is kritizáljuk. Bocsáss meg, hogy nem a lelkieket nézzük legtöbbször, nem az igazi valóságot, amiben a lényeg van. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy valami csodálatosan tökéleteset alkottál önmagadban, velünk az egyházban, hogy bennünket önmagadba helyeztél el, mint élő lelki valóságba, mint isteni személyben ott lehetünk benned együtt. Kérünk téged, add, hogy megértessék ennek a szépségét, mélységét, valóságosságát, és add, hogy megérhessük azt is, hogy mi következik ebből, hogyan kell háladatosságból nekünk élni, azért, mert te így nagy dolgot cselekedtél velünk, hogy majd egyszer, amikor minden megmérettetik, dicséretet kaphassunk tőled. Amen. Az igéhirdetésre készülve keressük a 172. dicséretünket, és énekeljük el. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét. Ugyamint hozzánk szól Pál apostol Korintus beliekhez írott első leveléből, a harmadik rész 9. versétől a 15. verséig eképpen. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek a munkája nyilván lészen. Mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg. És hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Szeretett testvéreim, a mai napi igénk építkezésről beszél. Építkezésről, úgy mint a lekcióban felolvasott ige beszélt az Isten építkezéséről, a most textusként felolvasott ige pedig arról beszél, hogy nekünk miképpen kell építkeznünk. Beszél arról az ige, hogy Isten bennünket tulajdonképpen beépített egy gyülekezetbe, és nagyon szépen megmutatja az az ige, hogy nem arról van szó, hogy mi beépültünk egy gyülekezetbe, hanem hogy Isten cselekszik, tesz velünk valamit. Van ennek olyan része, amely a mi oldalunk, amikor jövünk, amikor egyre inkább belekerülünk a gyülekezeti életnek a valóságába, mégis az ige úgy beszél róla, hogy Isten cselekedett velünk valamit. Valami csodálatos dolgot ő tesz értünk, valami olyan valóságot létrehoz az életünkben az Isten, amit mi nem lennünk képesek létrehozni. Miről van szó? Arról, hogy nem mi épültünk be, hanem ő épített be bennünket. Arról van szó, hogy egy lelki épület épül. Tudjuk azt, hogy ennek a lelki épületnek van a fizikai térben is megjelenő valósága, van a társadalmi térben megjelenő valósága, egy bizonyos korban megjelenő valósága, konkrétumokban megjelenő valósága, van egészen adminisztratív közösségként megjelenő valósága, de mégis a leglényegesebb része, a leglényegesebb dimenziója az egyháznak nem más, mint a lélekben fennálló, Jézus Krisztusban fennálló egyház. Innen eredeztethető az ereje, életének vitalitása, valósága, és ez az a rész, amit mi nem tudunk építeni, amihez mi nem tudunk hozzányúlni. Azt lehet mondani, hogy szinte nem férünk hozzá, mert annyira az Isten hatalma alatt van. Alapja nem más, mint a Jézus Krisztusnak a kereszthalála. És a Jézus kereszthalálával való megbékítetés csodálatos folyamata. Hogy máshol mondja Pál apostol így, hogy Isten szerelmére kérlek benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. Hogy az Isten akarata az volt, hogy megbékéltessen bennünket, mégpedig önmagával. Hogy nem is tudjuk, nem is érzékeljük, amikor járunk a világban, a bűneinkben, a gondolatainkban, a dolgainkban, a mindennapjainkban, hogy tulajdonképpen haragba vagyunk az Istennel. Máshol így fogalmazza meg ezt a Biblia, harag alatt éljük az életünket. Nem vagyunk békességben az Istennel. Mert az Isten minden egyes bűnünk miatt, az egész létmódunk, életvalóságunk miatt haragszik, mert, és itt jön az, amit újra és újra tudatosítanunk kell, hogy milyen mélységesen mély valóság a bűn, mert a bűn egészébe véve mindent megfertőz az ember életében. Legtöbbször úgy szoktunk a bűnre gondolni, mint ami valami egyes, néha előforduló egyes dolgoknak a valósága, hogy valamit rosszul tettem, valamit rosszul mondtam, valamiben gonoszság volt, gonosz gondolat volt benne, valamit nem tettem meg, pedig meg kellett volna tennem, és most nem tudok visszamenni és másképp csinálni. Bántottam embert, bántottam az Istent, és egyes dolgokra gondolunk, hogy akkor ezt megtettem. Ahhoz hasonlít ez, mintha néha sebet ejtenénk a testen. Néha elvágnánk az ujjunkat. És akkor úgy történik a biológiai életben, hogy bekötözzük, eláll a vérzés, és idő után varas lesz, aztán beheged a seb, és minden rendben van. Azonban a Szentírás egy gyökeresen más kijelentést hoz, és Isten azt mondja, hogy nem ilyen a bűn. Hanem a bűn olyan valami, mint hogyha egy nagyon kemény, félelmetesen, elképesztően erőteljes, vitalitással rendelkező vírusfertőzést kaptunk volna. Amikor például az ember műtétre készül, akkor tudjuk azt, hogy nem lehetséges úgy műteni a szervezetet, hogyha bármi, a legkisebb baja is van. Ha valaki megfázik és náthás, nem lehet végrehajtani a műtétet. Ha valakinek influenzás vírusos fertőzése van, nem lehet végrehajtani a műtétet. És a vírust pedig nem lehet úgy kezelni, hogy valahogy kioperáljuk. Általában az a helyzet, hogy a vírus valahogy egy immunitással túl kell élni, mai napig nem tudják azt az orvosok, hogy hogyan lehet hozzányúlni igazán, csak a mellékhatásokat, a járulékos hatásokat tudják csökkenteni. Az ellenszer az csak akkor van meg, hogyha nagyon nehezen megtalálják azt, hogy a szervezetnek az immunitásában mi az, ami ellen tud állni. Ugyanilyen dolog a bűn is, hogy a vírus fertőzött szervezetet, a bűn vírusával fertőzött lelki szervezetet nem lehet műteni. Nem lehet egyszer csak egyes-egyes bűnöket megoldani. Ezért Jézus Krisztus, amikor eljött és elment a keresztre, akkor nem mást tett meg értünk, mint hogy belehalt a vírusfertőzésbe. Abba a vírusfertőzésbe, amely benned van. Belehalt Jézus. Helyetted belehalt Jézus Krisztus a bűnnek a vírusfertőzésébe. Éppen ezért, amikor az Isten valakinek az életét újjászüli, akkor pont arról van szó, hogy van egy meghalás Jézus Krisztussal a bűnbánatban, amikor az ember kimondja önnön életére nézve, hogy minden rossz, nem csak néha, hanem minden rossz. Amikor az ember egyszer úgy meg tudja látni Isten lelkének a tükrében valahol, hogy nem az a baj, néha elrontok dolgokat, hanem én magam vagyok a bűn. Nincs a részem, amely ne lenne fertőzött, amikor hogy meglátja magát, és amikor megérti, hogy óriási segítségre szeretem, hogy így elkárhozom, és igaza van az Istennek, hogy velem nem lehet együtt lenni az örökké valóságba, mert nem megy egy részem, néha a gondolatom, néha az érzelmem, hanem állandóan forrása vagyok a bűnnek. Na akkor érti meg, akkor egyesíti Isten lelke az én lelkemnek valóságát azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és ott meghalok én is. És újjászül az Isten, egy új életet ad. Amíg itt járok a testben, mindig az lesz, hogy a testből jönnek a kívánságok, a testen keresztül megtörténnek a különböző kísértések, és el fogok esni, de mégis megmosott az Isten lényegében, abszolút értékben értve, megmosott az Isten, és az Atya már Jézuson keresztül, a tökéletesen keresztül tökéletesnek lát. És ezzel történik meg, hogy az embert abban a lelki valóságban, ami az egyház, Jézus Krisztusnak a teste, beépíti az Isten. És ez az, amiért nem lehet tenni semmit. Ez az, amiért nem úgy van, hogy én csatlakozom, és akkor én is a Szent Sereg tagja vagyok. Nem így van. Mondja az Isten, hogy közeledjetek hozzám, és én is közeledni fogok hozzátok, és bátorít bennünket, hogy jöjjünk ő hozzá. De azt, amikor beoltatunk a Krisztusba, a Krisztus testbe, azt Isten végzi el. Mint ahogy az újjászületésnek a pillanatát is Isten hozza. Lehet kérni, de egy perccel sem lehet előrébb hozni, mint sem az Isten adja, mert nem tudom magamat újonnan szülni. Nem tudom úgy látni magam, még az igének a tükrében sem, hogy a teljes valóságot egyszer megértsem, és rám roskadjon, és tudjam azt mondani az Istennek, hogy könyörülj rajtam, ha csak az ő lelke nem munkája. Ezért igaz az, hogy nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. És akkor történik egy csoda, hogy beépít az egyházba bennünket, a lelki nép közé, a lelki templomba, és ezért Isten mennyei jogrendje szerint polgártársai vagyunk a menny lakóinak, és mindazoknak, akik előttünk itt a földön járva az életükben megbizonyították a hitet, és hitáltal szentekké lettek, és hazavitte őket az Isten. Alapként pont másképp beszél itt Pál, mint a korintusbeli igében, mert mást akar megvilágítani. Alapként itt azt mondja, hogy felépítettetek ti az apostolok és proféták alapkövén, tehát itt az apostoli bizonyságtétel és a profétai kijelentés alapkövén építkezésről van szó, tehát az Isten kijelentésén épül fel az egyház, és itt Krisztust úgy mutatja meg, mint aki a sarokkő, és úgy is megmutatja, mint ami önmagában az egész egyház Krisztusban áll fenn. Sarokkő az az, aki egybefogja az épületet. Sarokkő, aki a mérték, akihez igazodni kell. Ez a különös kifejezés itt konkrétan nem szerepel, csak átvitt értelemben Pál nagyon sokszor használja az en Christo kifejezést, azaz a Krisztusban létel kifejezését, amely egybecseng azzal, hogy Krisztus a fő és az egyház a test. Akiben fennáll az egész, akiben létezik az új szövetség temploma, és benne kövekként ott vagyunk mi, mondja Pál apostol. Nem idegenek, nem úgy beszél rólunk, mint akik távollevők vagyunk, jövevények, hanem úgy beszél, mint akik polgártársai a szenteknek, akik nem jövevények, hanem polgárok, és akik nem zsellérek, azaz béresek, távol lévő idegen emberek, hanem otthon lévők, de szolgái az Istennek. Innen jön a kérdés, hogy mi akkor a mi felelősségünk? Hát ugye egy dolgot kell előtte kikötni, mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, hogy mi nem a mi felelősségünk. Erről beszéltünk az előbb, az üdvösség kérdése. Mint amit az Isten bűnbánat és bűnbocsánat által odaad, és mindezeket lehetővé tette Jézus Krisztus kereszthalála által. Azonban Pál beszél a felelősségről. felszól a felelősségről, és egy nagyon érdekes dologról szól itt a Korintus levélben Pál apostol. Az öntözés munkájával kapcsolatosan kezdi el írni ezt a harmadik részét a levelének, mégpedig egy versengés problematikája alakult ki a korintus gyülekezetben, hogy némelyek azt mondják, hogy én Apollósé vagyok, én pedig Pálé vagyok, én ő által lettem hívővé, és hogyha én ő által lettem hívővé, Pál apostol, Apollós, meg nem apostol, tehát én magasabb rendű hívó vagyok. Valami ilyen dolog alakul ki itt a korintusi gyülekezetben, hogy embereken veszekednek. És erről mondja el Pál apostol, hogy kicsoda Apollós, vagy kicsoda Pál. Nem számít. Mindegy ki ültetett. Mindegy, hogy ki öntözött. Hanem csak egy valaki számít, a növekedést adó Isten. És itt hozza elő Pál apostol, ami valódi felelősségünket, és megkülönbözteti ezt a két dolgot, hogy növekedés és építkezés. Hangsúlyosan két dologról beszél. És nézzétek meg, hogy az Ószövetségben is ez újra és újra előkerül. Például, amikor Jeremiás prófétának az Isten parancsot ad, hogy az ige hirdetésével mit cselekedjen, akkor azt mondja, hogy őj, írts, gyomlálj, pusztíts és építs. És még mondja azt is, hogy ültes. Tehát van egy olyan képsorozat, amely arról beszél, hogy a növekedés az organikus életnek a kiszaggatása, illetve újraelőtetése. És beszél egy épített valóságról, az épített valóság lerombolásáról és újraépítéséről. Egészen különös dolog ez, mert ezzel a Szentírás egy olyan kijelentést ad, amiről tulajdonképpen a mi életünk szól, hogy az életünknek vannak olyan részei, ahol egy növekedés zajlik, egy organikus lelki típusú növekedés, és egy másik része, amiről arról beszél, hogy ezt viszont építeni kell. És ez a kettő nem ugyanaz, és nem szabad összekeverni. Igen, mert nagyon sokszor az ember ott vár növekedést, vagyis ott várja az Istennek a csendes, különleges, a belső beavatkozását, ott várja az életnek a belső, titkozatos növekedését, ahol Isten azt nem adja, mert nekünk lenne feladatunk építeni. Úgy kevergetjük a dolgokat, ott akarunk építeni, ahol nem kéne, ahol növekedést ad az Isten, és ott várunk az Istenre, ahol viszont nekünk kéne építkezni. Van egy különös felelőssége az életnek, és erről a felelősségről Pál szól, hogy arra az alapra, aki itt Jézus Krisztus nevezi meg, más szempontból szól a Korintus levélben, mint az Efézusiban, arra az alapra, aki a Krisztus, mit fogunk építeni. Üdvösségnek fundamentuma, Jézus Krisztus az alap létezik az életünkben, de hogy mit építünk rá, az az a nap fogja megpróbálni, amely tűzben jelenik meg. Ebben a képben, amit Pál apostol kifejt, nem az üdvösség kérdésének eldöntéséről van szó. Hiszen azt olvashattuk itt az elején, hogy akinek a munkája megég, az kárt val, de önmaga megmenekül, mint tűzön keresztül. Itt Jézus Krisztusnak az ítélő székéről van szó, aki afelől ítél, hogy mi hívő, megtért és újjászület keresztényként mit végzünk itt az életben. Hogyan jártuk végig ezt az életpályát? Elmondja itt Pál apostol, hogy lehet úgy végigjárni, hogy az ég egyet a világon semmit nem viszünk át a mennybe. Csak önmagunk menekülünk meg. Lehet úgy végigjárni ezt az életet. És lehet úgy végigjárni ezt az életet, hogy kiderül, hogy értéket termeltünk. Értéket építettünk. És még annyira akkurátus Pál, hogy ilyen szépen fejezi ki magát, hogy differenciálható értéket építettünk. Az egyiknek arany az értéke, másiknak ezüst az értéke, harmadiknak drága kő az értéke. Lehet közötte különbséget tenni. Ki lehet mutatni, hogy ez ilyen típusú érték, az meg olyan típusú érték. Mindegyikben egy a közös, hogy volt a mennyire vonatkozóan értéke és értelme. Visszamegyünk a kép elejére, akkor meg azt látjuk, hogy azonban lehet úgy is építkezni, hogy fát, pozdorját, szénát, szalmát, hordunk erre az alapra, aki a Krisztus. Mit jelent ez a képsorozat? Az, hogy ebben is van sokféle lehetőség, de az a nap tűzben megjelenik, és ez a nap, amikor tűzben megjelenik, akkor az elemek égve felbomlanak, és ez a világmindenség, a ma ismert világmindenség egy szempillantás alatt ellobban, mint egy gyertyaláng, nem lesz többé, megnyitatnak a nagy könyvek, Isten pedig szavával létrehív egy új világmindenséget, és ami csak ebben a világmindenségben volt érvényes, és ebben a világmindenségben volt értelmes, az mind a tűz martaléka lesz. Mi tehát az alapvető, fundamentális kérdés, amiről itt Pál apostol beszél a felelősség tekintetében? Hát az, hogy az építkezésünk lényege az, hogy legyen mennyei értelme, mennyei értéke a mi építkezésünknek. Bizony, itt valahogy egészen különleges módon kell nekünk tekintenünk a kérdésre. Hiszen arról van szó, hogy mint hogyha körbe járnánk ezt az épületet, amely a mi életünk. Tudatosságról van szó. Még figyeljétek meg, hogy abban az esetben, hogyha a növekedésről beszélünk, öntudatlanságról van szó. Vagy nem lesz tudatos. Hogy Isten téged tovább növel, hogy egy más fejlődési stádiumba ér el a lelki életed, egyet, egy hatalmasat szinte mélyül, azt nem tudod előidézni, aztán észleled, valami más lett. De maga a pillanat, amikor történik, amikor Isten cselekszik, az öntudatlan. Ezzel szemben a mi önön életünk építése tekintetében azt mondja, hogy légy tudatos. Ezt nem lehet tudattalanul csinálni. Nem lehet arra számítani, hogy meg fog történni valamilyen úton, módon, hanem azt mondja, hogy tekints kívülről az egészre. Egy építkezés lenne, ott az alap. Mit építesz rá? És amikor az ember tudatosan átgondolja a dolgokat, akkor jön le, hogy jaj, de csodálatos az Istennek világa. Van egy olyan része, ahol nem nekem kell tudni, és nem nekem kell gondoskodni. Van egy olyan része, ami Isten kezében van teljesen, de van nekem is részem. Sőt, azt akarja, hogy teljes erőbefektetéssel, energia, értelem befektetéssel végezzem el az én küldetésemet. Hol történik ez a tudatos építkezés? Lélekben történik, de a mit cselekedjek valóságában lesz valóság. Különböző fajtái vannak ennek. Van, amikor Isten parancsol valamit, és az építkezés lényege, hogy azt megvalósítsam. A hűséges és engedelmes megvalósításban történik meg az a fajta cselekedet, és valóságnak létrejötte, amelynek van mennyei vetülete és dimenziója, amely ott is értelmes lesz. Nagyon fontos, hogy értsük, van ilyen. Van, amikor Isten megparancsol valamit. Tedd ezt! Én elküldelek téged. Valósítsd meg. Építsd föl. Írtsd ki. Rengeteg dolgot megparancsolhat az Isten. Aztán van olyan, amit meglátok én. Értelmes emberek vagyunk. Erre mindig olyan büszkék vagyunk. Hitben persze már nem teljesen így van. Szeretünk Istenre hagyatkozni. Egészen odáig sokszor, hogy az ember azon gondolkodik, hogy most képletesen mondom persze, milyen fogkrémmel mossak fogat. Sokszor olyan buta kérdéseik vannak az Istenhez, amire Jézus legtöbbször a tanítványainak is azt mondja, hogy hát ti mit tennétek? Csak elmondják a tanítványok, hogy ezt tennénk. Hát akkor tegyétek ezt. Mert néha félünk az értelemtől, mert azt hiszük, hogy a hit értelem nélkül való. Pedig van benne értelem. Azért ott van az, hogy amit meglátok, hogy Isten országáért, a másik életért, a szeretetért cselekedni kell. Volt egyszer egy aranyos történet egy ifjúságban, egy gyülekezetben. Egy lelkipásztor szólt, hogy X néninek beérett a 4 darab barackfája, kéne menni segíteni leszedni, mert ő nem tudja leszedni, és el lehet vinni azt a barackot, amit az ember leszed. nagyon kegyes ifjúság volt, neki láttak imádkozni, hogy vajon az úr úgy akarja-e, hogy ők elmenjenek leszedni a néni barackját. Hát hétről hétre imádkoztak, egészen addig, míg a barack lerohadt. És nem kaptak választ rá. Ezért fontos, hogy tudjuk, hogy vannak olyan dolgok, amit nekünk kell meglátni. Azért adott szemet, értelmet, felfedező képességet, látásra való értelmezésre való képességet az Isten, hogy meglássam. Meglássam a szenvedőt, meglássam a munkát, meghalljam azt, hogy rólam van szó, amikor hirdetnek valamit, hogy segíteni kell, megértsem, meglássam, cselekedjem. És nem biztos, hogy Isten parancsot fog fűzni hozzá. Mert akarja, hogy az én lelkem olyan legyen, hogy megérti, mi a feladat. Szóval van ebben sokszor kreativitás. Igen, van benne kreativitás, mert azt látjuk Pál apostolnál is, hogy amikor fogja magát és elmegy misszionálni, különböző városokba betér, mindig megtalálja az útját, módját, hogy hogyan lehet az emberekhez elvinni az evangéliumot. Mit tud Pál? A fő feladatot, mi a küldetésem? Elvinni az evangéliumot. Miért? Hogy megtérhessenek az emberek. Egyik városba bemegy a zsinagógába, és így írja, vetekedik a zsinagógában a zsidókkal. Aztán néhányan hisznek benne, általában mindig így van. Aztán utána összefognak ellene, és azt mondják, hogy takarodj innen, te Pál, meg kell az ilyennek halnia, azt utána megszervezik a különböző eseményeket, hogy a római bírósággal általában el akarják ítéltetni Pál, mindig ugyanez a minta történik meg, és mindig utána a pogányokhoz megy, a pogányokhoz fordul. És mégis mindig Pál megtalálja az utat, hogyan lehet hirdetni az evangéliumot. Amikor Filippibe megy, Filippibe nincsen zsinagóga, megtalálja azt a folyót, ahová kimennek imádkozni az emberek. És ott beszél velük. Amikor Athénbe megy, különböző piactereken, utcákon szólal meg, aztán egyszer csak elviszik az Areopágoszra, ahol a filozófusok gyűltek össze, és ott is elmondja az üzenetét. Találékony, kreatív, megtalálja, hogyan lehet utat találni az emberekhez. Mi az a lehetőség, amit ki kell használni ahhoz, hogy eljusson hozzájuk az evangélium. És egészen másképp beszél a zsidók előtt, mint ahogy például az Areopágoszon beszél. Meg tudja fogalmazni, hogy az ottaniak megértsék. Értik is? Azt is mondják rá, hogy köszönjük, nem kell. Kivéve néhány embert. Kreativitás. Mert ha az Isten azt mondta, hogy nekem a pogányokhoz kell vinnem az evangéliumot, az örömüzenetet, akkor valahogy meg kell valósítanom ezt. Ha az Isten azt mondta, akkor nekem végig kell ezt csinálnom. És nem mondja az Isten szó szerint el, hogy te Pál, most az a feladat, bemész Filippibe, ott van egy folyóvíz, oda elmész, most szóltak az emberek imádkozni. Nem, ezt mind Pál kutatja ki. Kutatni, keresni. Miért? Hogyan csináljam? Talál utat. Megtalálja a hogyant. Ez legalább annyira az építkezéshez tartozó dolog. Megtalálni a hogyant. Megérteni, hogy miképpen teljesülhet, teljesíthetem be az Istennek az akaratát. Ez így együtt mind az építkezés, de beletartozik minden, Pál apostol így mondja, ami hitből van. Mert ami hitből van, legyen a legkisebb cselekedet, legyen olyan, hogy semmi köze a misszióhoz, a lelki dolgokhoz, és mégis lelki dolog, szeretni a családomat, gondot viselni róluk, elvileg ehhez a világhoz, ehhez a földhöz tartozó dolog, és mégis benne lesz az épületben, és ezüst, arany, drága kő értéke lesz, ha hitben történik meg mindez. Ha hit által történik meg mindez, ha hit vezet közbe, ha Jézusban történik meg mindez, akkor annak is arany értéke lesz. Pont ez a házasságnak a nagy kihívása, hogy ne csak földi értelme legyen, hanem mennyei is. Történik ez az építkezés, akkor is építkezünk, hogyha nem tudjuk, hogyha szent építkezést nem folytatunk, építkezünk ebben az életben, ebben a földiben, és kerül a Krisztusra, mint hatalmas alapkőre, mint fundamentumra, az üdvösségünkre kerül a széna, szalma, pozdorja, amely egy lobbanással fog elégni majd abban a tűzben. Nincs építkezés nélküli élet, de nem mindegy, hogy hogyan építkezünk, és ez a mi felelősségünk. Utoljára befejezésül hadd hozzam ide elétek azt a nagyon-nagyon érdekes 7 levelet, amelyet Jézus Krisztus küld, mint különleges számon kérő leveleket, elszámoló leveleket útközben a 7 gyülekezetnek. Azt látjuk az egyikben, Jézus Krisztus azt mondja, hogy elhagytad az első szeretetedet, de kap dicséretet is. Másikban azt látjuk, hogy ez a problémám veled. Engeded annak a Jezabelnek, annak az asszonynak, hogy vezető szerepet töltsön be a gyülekezetbe, és ő elviszi tőlem az embereket, mondja Jézus. Van egy gyülekezet, amelyet csak dicsér, Filadelfia, és van egy gyülekezet, amelyet csak és kizárólag megfed, Laodícea. Különös levelek ezek, vélhetően, mint lélekben, szentlélekben álló gyülekezetek, Isten épületei azelőtt is voltak kapcsolatban Jézus Krisztussal. Pásztoraik igét hirdettek, diakónusaik elvégezték a maguk szolgálatát a gyülekezet életéért. Mégis, amikor Jézus így megszól, ez egy különleges alkalom, egy meglátogatás. Meglátogatás, amikor megméri, hogy hol tart a gyülekezet. Na most hadd kérdezzem meg, hogy ennek így kellett lennie? Nem. Ugyanolyan lehetőségekkel indult mind a 7. Máshol, másképp, más emberek, más helyzetek, más riadalmak és félelmek, más lehetőségek, más csodák, de mind a 7. lényegében véve ugyanaz a lehetőségekkel indult. És akkor Jézus eljön, akkor számadásra szólítja őket, kiderül, hogy más eredményeket értek el. Van, amelyiknek az eredménye nulla Jézus szerint. Azt mondja, hogy gazdag vagyok, hát te vagy a szegény és a mezítelen, mondja a laodíceabelieknek. Kin múlt, hogy ide jutottak? Jézusom. Hiszen előtte vele is kapcsolatban voltak, mint ahogy a többi 6 is kapcsolatban volt. Kén múlt, hogy ide jutottak. És ebből az következik, hogy van felelősség, és ugyanerről beszél itt Pál. Van felelősséged, van felelősségünk közösen is. Mire jutunk? Milyen célt határozunk meg, és hova jutunk? Van felelősség. És nem lehet azt mondani, hogy ilyen idők járnak. Nem lehet azt mondani, hogy az én élethelyzetem. Hanem azt kell mondani, hogy kell tudatosság, járd körbe életedet, nézd meg, mit építesz az Istennek, nézd meg, hogy minek van mennyei tartalma, nézd meg és mérd meg önmagadat, hogy válaszolsz-e arra, amikor parancsol, tarts számadást önmagaddal, és tessék tudatosan építkezni. Tudatos építkezés első lépése minden hitben történjék meg az életedben. Mert minden, ami nem hitből van, bűn az. Minden, ami nem hitből van, csak földi lesz. Csak itteni értelme lesz, és amikor az itteni elmúlik, a jövendőben semmi értelme értéke nem lesz. Ezért mondja Jézus, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol nem lopják el, és ezek a mi kincseink, a mi építkezéseink Jézus Krisztusért, Isten országáért, a mi felelősségünkért. Úgy legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük ezt a csodálatosan megépített valóságot, az egyházat, ahol otthont adsz nekünk, amely valóban, ahogy szoktuk mondani, anyánk. Köszönjük, hogy ebben a valóságban van egy olyan mennyei dimenzió is, ahol egy beleoltatás történik, amikor Jézus Krisztussal, a te fiaddal szerves, valós, Szentlélek által fennálló kapcsolat létesül. Köszönjük, Urunk, hogy van egy másik dimenzió is, ahol nekünk itt a földön, borban, izzadságban, sokszor talán vérben, nehézségek, nyomorúságok, az anyag különböző viszonyai, terei közepette helyt kell állni, építkezni kell hitből, azért, mert te mondtad. Köszönjük, hogy az egész életünk benne lehet ebben az építkezésben, hiszen hitáltal mindennek lehet mennyei vetülete, a legegyszerűbb dolgoknak is, a leghétköznapibb dolgoknak is, a legföldibb dolgoknak is. És lehet törekedni arra, hogy lelkieket lelkiekhez szabvám, építsük a te lelki országodat. Köszönjük, hogy van ebben nekünk munkánk. Te kiadod a parancsot, és kiderül, hogy a megvalósítás, a mi feladatunk, a mi gondolatunk, a mi gyötrelmünk, a mi kétségünknek a megharcolása, úttalálás, útkeresés és megtalálás. És kiderül, amikor bennünket így gyakorlatoztatsz, amikor akarod, hogy mert ez is fejleszt, hogy járjon a fejünk, lelkünk, kiderül, hogy minden mögött te is ott voltál. Te adtad az áldást, ezért sikerült. Kérünk téged, hogy hadd értsük meg a mi felelősségünket egyen-egyenként, és hadd lássuk át önön életünket. Hadd tudjuk tudatossággal kívülről szemlélni, meglátni, mi az, amit neked szolgáltunk, neked építettünk eddig. És kérünk téged, hogy add, hogy egészen másképp lássunk mostantól mindent. És építsük magunkban, cselekedeteinkben, életünk valóságában a te országodat. Egyszer, amikor jön az a hatalmas tüzes szél, és lefújja e földi valóságot, e látható, e anyagit, akkor kiderüljön, hogy van bennünk olyan, tettünk olyan dolgokat, cselekedtünk, megvalósítunk olyan dolgokat, amelyek mind ott vannak a mennyben, mert volt mennyei rész bennük. Hogy dicséretet kaphassunk egyszer tőled. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, erősíts meg bennünket, és add, hogy elvégezhessük a mi szolgálatunkat, megfuthassuk pályánkat, és küldetésünket bevégezhessük a te akaratod szerint. Amen. Az ige hirdetése válaszul, keressük a 396. dicséretünket, és énekeljük el annak első versét. Az első vers így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Thank you.
Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Amen. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.